Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató heti igéjével, ami Lukács evangéliumának 21. fejezetéből a 28. vers. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. És Ézsaiás könyvéből a 30. fejezet, 27. 30. verse. Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja a dicsőséges hangját szívetek örömére. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a kicsiket és a nagyokat, akik az elmúlt hónapban, azon a vasárnapunkon gyerekek itt voltatok, ami itt a templomos istentiszteletünk volt, emlékeztek-e rá, hogy mivel kezdtük az istentiszteletet, mit mutattam akkor? Ki emlékszik rá? Nem az, ami az oltár elé, de valami le volt írva, amihez kell a két kéz, azaz imádság. Ugye azt mondtam akkor, hogy ha bejövünk a templomba, akkor mielőtt helyet foglalunk a padban, mit kell csinálni? Imádkozni, mert ugye köszönünk egymásnak, és az Úrnak is köszönnünk kell, és tanultunk erre egy imádságot. Szeretném megkérdezni kicsiket, nagyokat, amikor betetszettek jönni ide a templomba, és megálltak a padnál, imádkoztak? Akkor kell ezzel a témával foglalkozni. Persze nem csak ezzel az egy imádsággal lehet saját szavainkkal is, de szeretném, hogy ez mindegyikünkbe tudatosuljon, hogy nem csak úgy beesek ide a templomba, aztán majd csak észreveszem, hogy elkezdődik az istentisztelet, hanem úgy kell megérkezni, hogy köszönjünk az Úrnak, imádságban hozzuk elé, hogy itt vagyunk, és készen állunk arra, hogy átvegyük, amit Isten készít nekünk, és aztán a végén is legyen egy lezárás. Ezt majd most nem hozom előre. No, kivetítjük akkor azt az imádságot, amit egyébként hittanon tanulgattunk is, úgyhogy van, aki már tudja is, de nem mindenki. Kulcsoljuk össze a kezünket, és szeretném kérni a gyerekeket, felnőtteket, hogy együtt mondjuk el ezt az imádságot. De úgy mondjuk el, hogy álljunk fel, mintha most érkeztünk volna a templomba, ha elfelejtettük, akkor azért, ha nem, akkor nem baj, ha felállunk, és úgy imádkozzuk el ezt az imádságot. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat reám. Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. Úgy legyen, foglaljunk helyet. És a kezdő énekünk a 137-es számú ének az Eke énekeskönyvből.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja a dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg! Jöjj el, és üdvözítsd népedet! Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet! Világoltasd orcádat, hogy üdvözüljünk! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, ébreszd fel szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked ő általa, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban advent második vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 25-től a 36. versig a következőképpen. Lukács evangéliumának 21. fejezetéből a 25. verstől olvasom az igét. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretném kérdezni azt, hogy ki az a testvérek közül, aki novemberben ünnepelte a születésnapját? Igen? Van-e olyan, aki a megtérésének, újjászületésének az évfordulóját tartja számon novemberben? Akkor egy testi születésnaposunk kedvéért jöttetek, és nagyon jó, hogy átjöttetek, de mindannyiunk számára hoztátok a szolgálatot, akkor fogadjuk szeretettel, amivel a nyírteleki testvérek készültek.
Inkább a munkahelyet. Inkább azt kérdezném meg tőled, láttad a szomszéd új autóját? Legalább 15 millió forintba került. De miből tellett neki? Miből tudta megvenni?
Azt tanítja a Biblia, az apostolok cselekedetei 8:23-ban. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél.
Legyünk hálások azért, amink van, és elégedjünk meg azzal, amit Isten adott nekünk.
És neked miért csak ennyit adott? Habár azt én adtam neki.
Hálások? Ó, hagyjál már ezzel a szöveggel. Régóta szeretném lecserélni az autót, azt a rozsdabobját, de nem tudom, mert nincs rá keret.
Azt tanítja a Biblia a 2 Timóteus 2.23-ban. Az ostoba és éretlen vitatkozások előtt tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek.
Ne veszekedjünk már!
Figyelj, szerintem egy kicsit menj is lazul. Menjen inkább a kocsmába!
Ó, hagyjál már! Inkább megyek, leiszom magam.
Most hogy fogunk így bibliórába menni?
Ez az, igyál még, attól megnyugszol.
Miklós, hát te itt, mindjárt kezdődik a bibliaórá, tehát te nem szoktál itt lenni, csak nincs valami baj.
Szia, Józsi. Hát összeveztem a lasszonynal.
Emlékszel, amikor arról beszéltünk a Biblia órán, hogy az alkohol nem megoldás, csak Isten. Én tőle kérnék valamilyen megoldást.
Hát, az a baj, hogy nem vagyunk egy hullámhozva.
Na de emlékszel arra a kollégánőről, akivel tegnap beszélgettél? Vele nagyon egy hullámhozva voltál, nagyon megértett téged.
A Jocó, van nekem egy kolléganőnk, akivel nagyon sokszor beszélgettünk már. És én úgy érzem, hogy talán egy hullámhosszon vagyunk. Lehet, hogy elmegyek hozzá, és lehet, hogy ő meg tud vigasztalni, ő meg tud engem érteni.
Azt tanítja a Biblia az 1 Korintus 6.9.10-ben. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévedjél érted! Sem paráznák, sem bálványfáló, sem házasságtörő, sem bujálkodó, sem fajtalanok, sem torvajok, sem nyerészkedő, sem részegesek, sem rágalmazók, sem karácsonyok nem fogják örökölni Isten országát.
De biztos emlékszel rá, hogy beszéltünk már erről többször is, hogy ezzel nem csak fizikálisan teszed magad tönkre, hanem lelkileg is. De nem csak saját magad teszed ezzel tönkre, hanem a családodat, a feleséged, a gyermekeidet, vagy akár a környezetedet, a barátaidat, és nincs másunk, csak Jézus. Ő ezért jött el erre a világra, erre emlékezünk karácsonykor, ő ezért kellett, hogy eljöjjön, hogy nekünk békességünk, üdvösségünk legyen, és ő hozta el nekünk a megváltást is. Tőle kellene bocsánatot kérned imádságban.
Akkor lehet, hogy igazad van. Keresünk egy nyugodt, csendes, békés helyet és imádkozzunk.
Miklós! Miklós! Figyelj rá! Miklós! Miklós, figyelj! Miklós!
Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 1 Tesszalonika 5.11.
Jézus jön ma el.
Testvérem, hadd kérdezzelek meg téged, hogy neked miből kell szabadulnod. Nem költői kérdés, hanem komolyan. Megnéztük ezt a jelenetet, amit hoztatok, és köszönjük, de azt gondolom, hogy nem egyszerűen csak úgy köszönjük, és jó volt megnézni, és volt egy program, és nem tudom én, meg kell dicsérni a szolgálókat, hogy milyen ügyesek voltak, az köszönjük persze, de a kérdés az, hogy miben talált szívem minket ez a jelenet. Lehet, hogy az alkoholizmus. Lehet, hogy valami más szenvedélybetegség. Lehet, hogy valami olyan, ami kívülről nem is tűnik olyan nagy bűnnek, de mégis rabságban tart. Hadd kérdezze meg tőled ma Isten, tőled személy szerint és tőlem, mi az, amiből neked szabadulnod kell, aminél folyamatosan hallod a kísértő mondatokat. És hogyha nem mész oda Jézushoz, és nem kéred az ő szabadító erejét, akkor nem fogsz szabadulni belőle. Akkor tönkre fog menni az életed, előbb vagy utóbb. És össze fogsz omolni előbb vagy utóbb. Még akkor is, ha most még úgy tűnik, hogy rendben van az életed. Testvérem, mi az, amitől az Isten meg akar téged szabadítani? Most, ezen a vasárnapon, vagy ebben az adventi időszakban. És engeded-e, hogy megszabadítson? Vagy úgy döntesz, hogy benne maradsz? Rajtad múlik. Imádkozzunk. Uram, te látod a vergődésemet. Azt az egy konkrét dolgot, ami rabságban tart, annak ellenére, hogy járok bibliaórára, járok gyülekezetbe, de mégis újra és újra hangzik a kísértő hang, és én nem tudok neki ellenállni. Uram, könyörülj rajtam, szabadíts meg! Add, hogy valóban oda tudjak ma roskadni a te keresztedhez, és amikor majd veszem az úrvacsorát, akkor hadd járjon át teljes mértékben a testemet, a lelkemet, a szívemet, az életemet, mindent a te szabadító jelenléted. Könyörülj meg rajtam, Uram, mert ha te nem könyörülsz meg, akkor elveszek. És köszönöm neked, Uram, ezt a mai vasárnapot. Köszönöm neked mindazt, amit ma készítettél. Köszönöm neked az igét, az énekeket, a szolgálatokat, az úrvacsorát, születésnapos testvéremet, a közösséget, a gyülekezetet. Minden olyan mondatot, ami szíven talál és megrendít, és minden olyat, ami megerősít és felemel. Köszönöm neked, Uram, hogy közel hívtál magadhoz. Kérlek, erősíts meg a te jelenlétedben. Amen. No, gyerkőcök, gyertek ide, és akkor elárulom, mi lesz a feladat. No. Tessék körülnézni ezen a részen. Mi az, amit most látunk, de a múlt vasárnap nem volt itt? Vagy nem múlt vasárnap, múlt hónapban, amikor itt voltatok, akkor nem volt itt. Na mi? Nem volt itt. Tényleg nem volt itt? Tényleg nem volt itt előző hónapban. Miért nem volt itt előző hónapban? Hát nem jól mutat? Hát ez olyan szép dekoráció, jó lenne ezt mindig ott tartani, nem? Miért nem volt itt, amikor az adventi koszorú? Most meg miért van itt? Tudja-e valaki? Mert kiraktuk. De miért most raktuk ki? Miért nem múlt hónapban raktuk ki? Azt hittem, hogy még nem készült el az adventi koszorú, mert végül is az is igaz lett volna, mert akkor még nem készültünk a karácsonyra, még nem kezdődött el az adventi időszak. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket egy bizonyos időszakban szoktunk csak használni. Amikor itt van az ideje, adventben, miért készítünk adventi koszorút? Tudja valaki? Ha valaki bejön egy templomba, vagy bárhova bemegy, és látott egy adventi koszorút, akkor mi kell, hogy azonnal az eszébe jusson? Az, hogy jön a nyári vakáció? Ha nem? Hogy lassan így lesz a karácsony. Ha ránézünk most arra a koszorúra, meg tudjátok-e mondani, hogy milyen lassan vagy gyorsan lesz itt a karácsony? Két hét múlva, ugye két vasárnap lesz, de most éppen ebben az évben milyen az adventünk? A lehető legrövidebb, mert...
24-e is
felelős. Így van, 24-én reggel még advent van, de este már karácsony este, tehát azért van rajta a négy gyertya, hogy jelezze, minél több gyertya ég, annál közelebb vagyunk a karácsonyhoz. Így van. És mit tudnánk karácsonyhoz? Jézus születéséhez. És az fontos, hogy mi tudatosítsuk magunkba, hogy közeledünk az ünnephez? Igen. Miért fontos?
Hát, hogy emlékeztünk magunkat, hogy lassan most születik
újra. Újra nem születik meg, csak felelevenítjük azt az ünnepet, megünnep. Hát amikor megünnepeljük a születésnapotokat, ti újra megszülettek? Nem, de megünnepeljük, és ez egy fantasztikus alkalom, hogy készüljünk Jézus születésének a megünneplésére. Na, két feladattal készültem nektek, az első kötelező, a másodikat eldöntitek, hogy akarjátok-e majd csinálni. A kötelező az, hogy ott vannak hátul a gyurmák, és készítsetek közösen egy adventi koszorút gyurmából, jó? Nehéz lesz? Hát azért vagytok itt négyen, hogy mindenki hozzáteszi a lehető legjobb tudását, ügyességét, tehetségét, és akkor én biztos vagyok benne, hogyha nehéz is a feladat, de fogtok csinálni egy nagyon szép adventi koszorút. Ugye testvérek is biztosak benne, hogy nagyon szép lesz a végeredmény. Na, ezt mindenképpen kérem, hogy mire vége a prédikációnak, addigra legyen kész az adventi koszorú. Hány gyertyát kell rárakni? Négyet. Egyébként, hogy milyen díszítést raktok még rá, az rajtatok múlik, de a gyertya semmiképpen ne maradjon le róla. És hányat kell meggyújtani azon az adventi koszorún? Kettőt, igen. Na azt is találjátok, hogy hogy fogjátok gyurmából meggyújtani a gyertyát az adventi koszorún. Nem mondod, én nem tudnám, hogy hogy kell, de így kell ezt csinálni, kiosztja az ember a feladatot.
Igen.
Ja, hát akkor ez könnyű. Mégse olyan nehéz ez a feladat, látod, mint amilyennek az elején látod. Csak bele kell állni, és akkor már is tanítja az Úr, hogy hogy kell fölvenni a ritmust. Na, a másik feladat pedig, ezt odaadom nektek ezeket a lapokat, de ez csak a gyurma adventi koszorú elkészülése után szabad hozzáfogni, rendben. Ezen vannak kis képek, amiket ki kell színezni. Ugye hány kép van rajta? Négy, mint ahogy négy gyertya van az adventi koszorún, meg négy idézet is hozzá. A négy képet ki lehet színezni, ki lehet vágni, és egy másik lapra, ilyen vastagabb lapra rá lehet ragasztani a megfelelő sorrendben. Jó? Vagy ebből is csinálhattok oda, és ezt hazavihetitek. A gyurmás koszorút azt itt kell hagyni. Tessék parancsolni, adok két ollót meg egy ragasztót is. Jó munkát! A gyülekezet pedig az ige hirdetésre készülve a 382-es számú éneket énekli. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. fejezetben, a 4-től a 13. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 15. fejezet 4. versétől. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az adventnek mindig van egy különleges hangulata. Sokan mondják azt, hogy az évnek ez egy kedves, meghitt, örömteli időszaka. Annak ellenére, hogy mennyire hangsúlyossá lett már ebben a mai világban az a szemlélet, hogy vegyél, tegyél, rohanjál, mégis nagyon sokan látják a lényeget. Vagy ha lényegig nem is jutnak el, de legalábbis megsejtenek valamit abból a titokból, hogy valami jó készül. És a fények, ilyenkor ugye a városokat, meg a házakat szinte beborítják a fényfüzérek, ezek a fények valahol arra mutatnak, hogy a sötétség nem tarthat örökké. És nagyon sok szív ilyenkor tényleg megdobban, és azt érzi, hogy lehet bízni, lehet örülni, lehet reménykedni. És aztán sajnos sokan csalódnak is. Sokan csalódnak, mert karácsonykor nem sikerül megragadni a csodát, ami nem csoda, hiszen ha Jézus nélkül érkezünk meg a karácsonyhoz, akkor az igazi csodában nem lehet részünk. Vagy sokan azért csalódnak, mert nem teljesül be a várakozásuk. Ami azért nem teljesül be, mert ők csupán az emberi szeretetig látnak. Nem látják meg az isteni szeretetet abban a történetben. És a betlehemi történet az tulajdonképpen a múltból elevenedik fel, és valahol múlt is marad a számukra. És ezért nagyon nagy a csalódás. Pedig, és ebben adventben nagyon sokan így vannak, pedig a vágy ott van az emberi szívekben. És nem csak a vágy, a sóvárgás, azután a több után, amit az Isten ígér, hanem ott van a szükség is az emberi életekben. Az is mennyire valódi. Drága testvérek, ez az ige, amit most igehirdetési alapigeként kaptunk, nem egy ilyen szokványos adventi ige, nem tudom, hogy nem túl gyakran szokott előkerülni igehirdetési alapigeként, bár volt már rá példa az elmúlt évek során, de ezzel kapcsolatban én most egy nagyon érdekes dologra figyeltem fel, engem nagyon megragadott. Ugye ez az ige, a 4-től a 13. versig olvastam az igét, ez két részre osztható. Az első rész az a 4-től a 8. versig terjedő rész, a második pedig a 9-től a 13-ig. És rám az volt jellemző eddig, hogy amikor ezzel az igével találkoztam, akkor igazából erre az első részre koncentráltam, aminek a kulcsszavai azok nagyon megállítottak. Akárhányszor elém került az ige, ezek a szavak mindig megállítottak, mert a türelemről beszéltek, a vigasztalásról, az egyetértésről, egymás befogadásáról. És aztán az utána levő verseket, ha el is olvastam, azon úgy átfutottam, úgy nyugtáztam, hogy hát igen, itt vannak a proféciák, amik megelevenedtek. De most, ezen az adventi vasárnapon, előttem ez a második rész kezdett el ragyogni. De nagyon erőteljesen ez a második rész, amikor tényleg a sötét utcát bevilágítják a gyönyörű fényfüzérek valahogy ez volt az, aminél azt éreztem, hogy Istenem, te most ezzel a résszel akarod kezdeni számomra is, meg a gyülekezet számára is az ige magyarázatot. Mert hogy mi van ebben a második részben? 4 profécia, ami kikről szól? Ki emlékszik rá, kikről szól ez a második rész? Ez se költői kérdés, várom a választ. Pogányokról, igen. Pogányok, vagy más szóval a népek, ugye így szerepel az igében. Pogányokról szóló proféciák vannak. Azokról a pogányokról, azokról a népekről, akik nem tagjai a választott népnek, tehát nem élték át az Egyiptomból való szabadulásnak a csodáját, nem voltak ott a Sínai hegynél, ahol az Isten szövetséget kötött az ő népével, de akiknek a megtéréséről, és hogy jönnek majd az Úrhoz, az Isten a prófétákon keresztül nagyon sokat beszélt. Akiknek az Istenre találásáról az Isten sokszor adott kijelentést. Tehát ebben a második részben, a mai igében ezekről a népekről, ezekről a pogány emberekről van szó. És mit olvasunk ezekről a pogány emberekről? Azt, hogy mi az Isten terve az ő életükre nézve. Mi az Isten terve az Isten nélkül élő, még Isten nélkül élő emberek életére nézve? És 4 dolgot elevenít fel ószövetségi prófétai idézet alapján. A 9. versben ott azt mondja, hogy a népek az irgalmáért dicsőítsék az Istent. Hogy ezek az emberek megtapasztalják azt, hogy az Isten milyen irgalmas hozzájuk, és ez indítsa őket az Isten magasztalására. Ez az Isten terve a most még Isten nélkül élő emberek életére nézve. Aztán a 10. vers, hogy örüljenek Isten népével együtt. Az igazi örvendezés. Nem a múló, nem a földi dolgokhoz kapcsolódó öröm, hanem az igazi, az Úrban való öröm, ami egységbe hozza a választott néptagjait, meg ezeket a népeket, az akkor még pogányokat. Ez az Isten terve azoknak az embereknek az életére nézve, akik még Isten nélkül élik az életüket. Aztán a 11. vers. Az az Isten terve, hogy dicsérjék és dicsőítsék az Urat. Hogy tele legyen a szívük az Úr magasztalásával. Hogy ne keserűséggel, ne irítséggel, ne a mindennapi dolgokkal, ne ezzel, azzal, amazzal, hanem azzal legyen tele, hogy dicsérik és magasztalják az Istent. Azok, akik most még Isten nélkül élnek. És a 12. vers pedig, hogy a megváltó Krisztusban reménykedjenek. A hajtás sarjad isai törzsökéről, és benne reménykednek a népek, ha eljön a názáreti Jézus, a messiás, és elhozza a megváltást, akkor ő legyen a reménység azoknak az embereknek az életében is. Drága testvérek, érezzük azt, hogy milyen fantasztikus dolgokról beszél itt Pál apostol? Hogy mennyire ragyognak ezek a proféciák? Hogy mi az Isten terve a sötétségben élő, nélküle élő emberek, most még nélküle élő emberek számára? Látjuk, hogy ez milyen fantasztikus. Amit az Isten eltervezett, már az Ószövetség idején, és aminek Pál apostol ott a maga korában áldott eszköze is lehetett, hiszen látta azt, amikor járta a városokat, hogy befogadják a pogányok az evangéliumot, hogy dicsérik és magasztalják az Istent, hogy ahhoz a hajtáshoz, ami sarjat isai törzsökéről, a Krisztushoz jönnek az emberek, hogy életek változnak meg, hogy ragyog az Isten igazsága emberek életében. Ez az, amit Pál emlékszik, és amit saját maga is tapasztal, ahogy az Isten ezt megmondta. És azt is, hogy egy szívvel, egy lélekkel dicsérik az Urat egy gyülekezetben. Akár olyanok is, akik Isten választott népének a tagjai, és olyanok is, akik messziről jöttek, a pogányságból tértek meg a Krisztushoz. Testvérek, ezt ragyogtatja fel előttünk ma az ige által Pál apostol. De mi hogy vagyunk ezzel a látással? Nekünk mit jelent ez az ige? Ennek az igének a második része. Mi mennyire ismerjük ezeket a proféciákat? Mennyire miénk ez a látás, ami le volt írva az Ószövetségben, és amit Pál apostol saját szemével látott beteljesedni? Mi mennyire vagyunk ott ebben, drága testvérek? Isten népének ma élő tagjai, mennyire vagyunk ott ebben? Foglalkoztat-e minket azoknak az embereknek a sorsa, akik nem tartoznak a gyülekezethez, egyik gyülekezethez sem, akik pogányok, akik most még Isten nélkül élnek, de akiknek az életére az Istennek jó terve van? Foglalkoztat-e minket egyáltalán? Vagy el vagyunk foglalva a saját dolgainkkal? Azzal, hogy a saját életünket hogy hozzuk rendbe, meg hogy nem, meg hogy milyen napi küzdelmekbe kell beleállnunk. Foglalkoztat azoknak az embereknek az élete? Van látásunk? Ez az ige, ennek az igének a második fele ragyog előttünk 2023 adventjén, advent második vasárnapján. Testvérek, az az ige hangzott el heti igeként, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket. Igen, nézd fel, lásd meg a szabadítót, aki neked szabadító. De ne csak azt lásd meg, hogy neked szabadító a Krisztus, hanem hogy az a Krisztus másnak is szabadító akar lenni. És kik azok körülötted, akik elől lehet, hogy te takarod el a Krisztust, pedig ők fel akarnak egyenesedni, de miattad nem tudnak. Testvérek, ez az ige, egyenesedj fel, emeld fel a fejed. Én azt gondolom, hogy azt is jelenti, hogy vegyél észre mást is. Vegyél észre olyan valakit, aki körülötted van, és Isten nélkül él. De akit az Isten meg akar menteni. Mert az ő életére nézve is terve van, jó terve van az Istennek. Vedd észre azokat az embereket, akik most még sehol nincsenek, de akiket az Isten ott akar látni, abban a kórusban, ami az Isten dicséretét fogja énekelni majd egykor. És olyan ember, akinek a szíve majd, ha az Isten elvégzi benne az ő munkáját, akkor meg fog telni örömmel és reménységgel. Én azt gondolom, hogy Istennek ez az adventi várakozása felénk. Vár arra az Isten, hogy ez megtörténjen végre. Hogy sok szívet, ami most még távol van tőle, átjárja ez az öröm, ez a dicséret, és ez a reménység. De vár arra is, hogy az ő népében se legyen semmi olyan, ami most ott van, és akadályozza azt, hogy türelem, vigasztalás és egyetértés legyen közöttük. Mert ezt hozza elő az Isten az igének az első szakaszában, ott az első részben. Tükröt tart a gyülekezetek elé, és tükröt tart elénk is ezen a vasárnapon. Mert arra kérdez rá, hogy tényleg Krisztus van a középpontban? Tényleg ő van a középpontban, az életedben, a gyülekezetben? Tényleg ő uralkodik? Tényleg az van a gyülekezetben, ami a Krisztusi? Amire Krisztus adta a példát? Vagy nem? Valami más? És ha nem, akkor sürgősen bűnbánatot kell tartani. És akkor azon sürgősen változtatni kell. Testvérek, ha belenézünk a tükörbe, külön-külön, meg úgy együtt is, mint gyülekezet, és azt mutatja meg az ige tükre, hogy nem az van, aminek lennie kellene, akkor lehet, hogy megmutatja az Isten azt, hogy mennyi türelmetlenség, mennyi háborgás, mennyi egyet nem értés van bennünk és közöttünk. És mennyi mindenben kellene meglátnunk azt, hogy nekünk nincs mivel dicsekednünk. Mi semmivel nem vagyunk különbek másoknál. És az Istennel való kapcsolatunknak hatnia kellene a gyülekezeti dolgainkra, meg a mindennapi életünkre egyaránt. Ha belenézünk a tükörbe, és ezt mutatja meg az ige tükre ezen a mai vasárnapon, akkor az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a felismeréssel. Lesz-e változás ezek után? Lesz-e változás egyéni életekben, és lesz-e változás a gyülekezetben? Hogy Isten akarja ezt a változást, az biztos. De hogy mi engedjük ezt, az rajtunk múlik. Ha lesz változás, akkor annak a következményeit két csoport fogja élvezni. Isten népe számára is áldás lesz, ha széthúzás helyett egyetértés lesz a gyülekezetekben, ha a türelmetlenség, reménytelenség helyét átveszi a türelem és a reménység, és ha vigasztalódnak a szívek, és úgy fogadja be testvér a testvért, ahogyan megtapasztalta ő maga is az Úr Jézus befogadó szeretetét, akkor áldás lesz ez a gyülekezetek számára, és akkor lesz megújulás is a gyülekezetekben, a miénkben is. Akkor lesz helyreállás. De akkor ezzel egy nagy akadály is ledől, ami a pogányok előtt ott van akadályként. És testvérek, engem ezen a ponton is nagyon megérintett ez a mai ige. Ha a gyülekezet nem él krisztusi módon, akkor nem lehet eszköze mások megszólításában az Úrnak. Akkor nem eszköz az Isten kezében, hanem akadály. És Isten irgalmazzon azoknak, akik akadályai az Isten munkájának. Vajon most, 2023 adventjén, rendeződnek-e dolgok? Dőlnek-e le ezek a falak? Kezdhetnek-e a mi helyreállásunk után örvendezni azok a pogányok, akik itt vannak körülöttünk? Vajon mi lesz? Imádkozzunk. könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Énekeljük a 81-es számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órától női kör lesz a Kistházban. Most a bibliai nők sorozatban ugrunk az időben, hiszen adventi időszakban vagyunk, és adventhez kapcsolódóan foglalkozunk majd asszonyokkal. Kedden Erzsébet lesz a témánk, Zakariás feleségem. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk a Kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Pénteken 17 órától az ifjúságot várom szeretettel a Kisházba, most az advent lesz majd a témánk. Jövő vasárnap 10 órától pedig istentisztelet lesz itt a templomban, és gyerekóra a Kisházban. Az ünnepi alkalmak rendjét is szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Készítettem is erről egy szórólapot, és ezt mindenki meg fogja kapni majd a kijáratnál elköszönéskor. De úgy beszéltük meg a rendet, hogy december 24-én, ami vasárnapra esik, délelőtt 10 órakor tartjuk meg az istentiszteletünket, ami szentesti istentisztelet lesz, az énekeskönyv rendje szerint, tehát sok énekkel, igeolvasással, és a gyerekeket is erre a 24-i istentiszteletre várjuk. Szeretnék majd úgy prédikálni, hogy a gyerekek segítenek nekem a prédikációba, ahogyan ezt tavaly is tettük. 25-én, karácsony ünnepén, délelőtt 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk, akkor lesz a gyerekeknek a Kisházban gyerekfoglalkozás, de amikor kezdődik az úrvacsora, akkor a gyerekek is bejönnek ide, azzal, aki tartja a gyerekórát. December 30-án a parókián tartjuk délután 4 órától a gyülekezeti szilvesztert, ahogyan tavaly is. Szeretettel hívunk erre mindenkit. Fontos, hogy nem 31-én, mert nem akarunk senkit választás elé állítani, aki nyírteleken is ott szeretne lenni, tehát 30-án van a kisvárdai alkalom, délután 4 órától a parókián. 31-én, ami ugye szintén vasárnapra esik, az óévi istentiszteletünket délelőtt 10 órakor fogjuk megtartani itt a templomban, és a gyerekeknek is lesz külön gyerekóra a Kisházban. Január 1-én pedig délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk, akkor ugyanúgy lesz az istentisztelet, mint ahogy a mai alkalom, hogy a gyerekeknek az istentiszteletre készülök majd feladattal, tehát lehet jönni. És utána meg, az ünnepi időszak utána szokott rendszerint fognak majd az alkalmaink zajlani. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra, és bátran hívogassunk is családtagokat, ismerősöket, bármelyikre mindenkit szeretettel látunk. Visszatérve még a hirdetésekhez, ami a bulletinben szerepel, a főtéri gyertyagyújtás alkalma ma délután is 4 órakor lesz, szeretettel várunk erre mindenkit. Illetve két dolog, amit szeretnék a testvéreknek ajánlani. Az egyik, hogy megérkezett a Bibliaolvasó útmutató. A vastag, tehát a magyarázatos 1060 forintba kerül, a vékonyabb, ahol csak az igék vannak, 850 forintban. Ott van hátul a kis asztalon. Nagyon kérem azt, hogy aki szeretne útmutatót venni magának, ha nincs is nála pénz, vigye el most, és akkor utána majd hozza el az árát. Ez azért fontos, hogy mielőbb kiderüljön, hogy kell-e még áthoznunk útmutatót, mert ugye nem járunk át minden nap, tehát azt kérem, hogy akinek szüksége van rá, és még nincsen, az minél előbb vigye, vagy ha már elfogyott, akkor jelezze, hogy kér, és melyik fajtából szeretne. A másik pedig, hogy megkaptuk múlt héten az MO naptárt is, bőven kaptunk ebből is, úgyhogy már most istentisztelet után szeretnénk a testvéreknek ajándékba odaadni, és csak úgy, mint a gyülekezeti hírlevelet, az MO naptárt is bátran vigyük magunkkal azoknak a ismerőseinknek, szomszédainknak, akikkel kapcsolatban vagyunk. Nekem is volt most egy nagyon jó élményem a villanyszerelővel, aki jött itt intézni a dolgokat, megkérdeztem, hogy elfogadja-e, és nagyon-nagyon örömmel elfogadta. Tehát, hogy minél többeknek adjuk oda, legyen ez egy kapcsolópont a gyülekezethez, és mondjuk, hogy szeretettel várjuk az illetőt, és ugyanígy a hírlevelet is. És természetesen, ha valaki szeretne bizonyságot tenni, vagy lelki beszélgetésre, látogatásra van szüksége, akkor azt bátran jelezheti. Isten tisztelet előtt, illetve bármikor. És akkor mielőtt az úrvacsora felé fordulnánk, akkor készen van az adventi koszorú? Helyes, akkor szeretnénk látni, hozzátok ide előre. Ó, szuper! Na tessék, testvérek, megnézni és véleményezni. Adventi koszorú-e az, amit itt látunk? A legfontosabb elemei rajta vannak, ugye megvan a négy gyertya. Melyik az, amelyik ég?
Ez így.
Hát ez ötletes. Mindegyik tél látszik, azt hittem messziről, hogy mind a négyet meggyújtották. Hát nem megbeszéltük, hogy csak kettőt kell. De mikor közelebb hozták, látom, hogy tényleg.
Ez a dekorálva.
És még ki is van dekorálva a gyertya. Hát gyönyörű. Mind a négyen dolgoztatok benne?
Igen.
Szuper. Annak van a legnagyobb értéke, amit idehozunk az Úr oltárához, amiben szívünket, lelkünket beleadjuk, és együtt csináljuk. Úgyhogy minél többször szeretnélek majd titeket ilyen feladatra meghívni, ami akkor lesz a legszebb, ha mindenki benne van. Testvérek, szép lett? Hova kell helyezni az adventi koszorút? Az Úr asztalához. Tegyük oda, ugye? Ott a helye. Na, akkor találjuk ki, hogy hol legyen.
Legyen akkor a másikon.
Ahol a másik van? Jó. Előrébb teszem a... Így. Így jól mutat? Vagy tegyem egy kicsit arrébb? Mert ugye el kell rendezni, hogy minden a megfelelő helyen legyen. Jó lesz így? Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm nektek a közreműködést, és akkor akartok-e még dolgozni a színezővel, vagy visszaültök a padba? Jó, aki akar, visszaülhet még dolgozni, vagy visszaülhet a szülő nagyszülő mellé. Köszönöm szépen az együttműködést, és akkor a gyülekezet pedig a 171-es énekkel készül az úrvacsorára. És ne felejtsük el, hogyha itt a kérdés, ami elhangzott, hogy miből kell szabadulni, meg volt a válaszunk, meg ha a tükör, amit az ige hirdetésben tartott az Isten, megmutatott valamit, akkor a legjobb hely, hogy jöhetünk ide az úrvacsorához, szabadulhatunk és letehetjük. 171-es éneket énekeljük.
Thank you.
imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola így tanít. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az Úr asztalához készültök, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Csendben vigyük az Úr elé azt, amit itt akarunk hagyni. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy ami Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy te közel engedsz magadhoz, és hozhatjuk eléd a bűneinket, nyomorúságainkat, terheinket, és a te keresztedhez odaborulhatunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai istentiszteletet, és mindazt, amit ezen a mai istentiszteleten, ami szívünkben, életünkben elvégeztél. És kérünk téged, hogy segíts meg minket abban, hogy ami szándék megfogalmazódott ma bennünk, abban valóban meg tudjunk maradni a mindennapokban. Urunk, mi olyan sokszor tapasztaljuk azt, hogy olyan erőtlenek és gyengék vagyunk. Hiába határozzuk el azt, hogy szeretnénk krisztusi módon élni, de mégis elbukunk újra és újra. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg minket, hogy minél inkább tudjuk tükrözni azt az életünkben, amit te szeretnél látni rajtunk. Urunk, így hadd hozzuk eléd kéréseinket, hadd hozzuk eléd azokat a testvéreinket, akik nehéz helyzetben vannak, valamilyen oknál fogva. Könyörülj meg rajtuk, és adj nekik megoldást, segítséget, vagy segítsd meg őket abban, hogy ezt a helyzetet a lelki épülésükre tudják fordítani, és téged ismerhessenek meg ezeken keresztül. De köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat a testvéreinket is, akiknek most öröme van és hálaadás. Így köszönjük meg az elmúlt hétnek a sok-sok áldását, amit adtál a családokban, a gyülekezetben, de így köszönjük meg neked az érkezett új életeket is, a megváltozott életeket, azokat a testvéreket, akik akár az elmúlt napokban állhattak helyre, állhattak föl, egyenesedhettek fel. És kérünk téged, Urunk, azért, hogy te add a te szent lelkedet a mi szívünkbe és a mi gyülekezetünkbe, hogy valóban lehessen megújulás a személyes életünkben és a közösségünkben egyaránt, hogy valóban ezek a hetek közelebb segítsenek minket hozzád, és hogy valóban a te dicsőségedet és a gyülekezet épülését szolgálhassa minden. Urunk, kérünk téged a körülöttünk élő népekért, azokért, akik nélküled vannak még most, de akiknek az életére neked jó terved van. Kérünk téged, hogy te segíts minket abban, hogy valóban ne akadályaid, hanem eszközeid lehessünk. És így imádkozunk, Urunk, a nyírtelek és görögszállási testvéreinkért, és azokért a gyülekezetekért, akikkel az ökumenikus vagy az allianz kapcsolaton keresztül közösségbe kerültünk. Köszönjük neked a tegnapi alkalmat és annak sok-sok áldását, és kérünk téged a gyülekezetekért, a testvérekért, hogy te munkálkodj mindenhol. És kérünk téged, Urunk, hogy te könyörülj ezen a világon, a sok-sok nyomorúság miatt, a katasztrófák, emberi gonoszság, vagy a természet erőinek a katasztrófái általi áldozatokon. Kérünk, Urunk, hogy te add, hogy helyreállás lehessen emberi életekben. És ha pedig ez már a végidőknek a velejárója, akkor te adj nekünk erőt megállni, és te add, hogy minél inkább hozzád kiáltsunk, és hozzád találjunk. Így köszönjük meg neked, Urunk, mindazt, amit te adtál nekünk, a jót és a nehezet egyaránt. És kérünk téged, hogy te légy velünk minden napon. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, családban, gyülekezetben, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Yeah.
másfélre előre, egy valamire, amit ugye mivel kezdtünk, hogy mit nem szabad elfelejteni soha, ha jövünk az Isten tisztelettel. Mit nem szabad soha elfelejteni? Bejövünk, oda megyünk a parthoz, és imádkozunk. Na de, ha megyünk valahova, akkor odaérkezéskor is köszönünk, ugye? És ha elmegyünk, akkor csak úgy eltűnünk? Akkor is így kell köszönni. Na most, nem egy imádságot fogunk mondani a végén, hanem egy éneket fogunk énekelni, és ez lesz most majd az ilyen vasárnapokon, amikor veletek vagyunk így együtt az Isten tiszteleten, mindig a záróének utáni énekünk, amivel elköszönünk az Úrtól. Jó? Örök Isten áld meg minket, ismerje a gyülekezet ezt az éneket, ugye? Na, akkor mi pedig megtanulunk, jó? Aki tud olvasni, azok látja is a szöveget, énekeljük akkor ezt az éneket, és utána legyünk kezet fogni. Isten áldjon bennünket, erős várom Isten. Köszönöm.